Mária dicsérni hívák, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Elmondtam, hogy a plébános pap, tanító és mester. A második ponttal folytatom, hogy a plébános tanító. Más szóval az evangélium hirdetője. A papi tevékenység második szárvás tartozéka az ige hirdetés. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Jézus szavai a tettek sorozatát foglalják magukba. Először is a hit az evangélium hirdetéséből keletkezik. A hit a hallásból van, a hallás pedig Krisztus szava által. Megismerve az örök igazságokat, az ember életét szerintük alakíthatja, más szóval hívő emberré válhat. Hogy az ember magáévá teszi a hitet, úgy válik Krisztus tanítványává, mert életében is tanításában részesül, mikor éli hitét. Az evangélium hirdetése nem öncél, célja az emberek üdvözülése. Az evangélium hirdetése nem is szónoklattan, hanem Isten tisztelet. Az ember üdvösségére és megszentelésére kell az evangelizálásnak irányulni minden eszközzel és személlyel, akik benne dolgoznak. Az emberek üdvösségére és megszentelésére kell irányulni minden papi tevékenységnek és szolgálatnak is. Az evangéliumot terjeszteni elsősorban azt jelenti, hogy azon népek és csoportok között hirdetjük, ahol még nem várt eléggé gyökeret a kereszténység. 6. Pál pápa szerint bonyolult művelet, mert nem csak abból áll, hogy az evangéliumot hirdetik a hitetleneknek, hanem az ige szolgálatának teljességét, mint az egyház küldetésének részét. 2. János Pál pápa tovább megy, szerinte az evangélium terjesztése az evangélium hirdetését jelenti. Az evangélium összessége Jézus személyét jelenti, aki minket radikálisan megszabadít a gonosz minden formájától. Az evangélium terjesztése tanúságtételt jelent, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Az Atya Isten, aki gazdag a könyörületben, állandóan felajánlja az embereknek a lehetőséget, hogy élje a megváltás kegyelmét. Az evangélium terjesztését a mi Atyánk így fejezi ki, jöjjön el a te országod. Az evangélium terjesztése az örömhír hirdetése. Az örömhír, amit a kereszténység közölni akar a világgal, az, hogy egy Isten könyörületes minden teremtményével határtalan szeretettel szereti az embert, és személyesen közbelép a történelemben fia által, aki értünk meghalt és feltámadt, hogy megszabadítson a bűntől és annak következményétől, és részesei leessünk az isteni életnek. Az evangélium terjesztés az, hogy hirdetjük, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy üdvözítésünkre egyszülött fiát küldte. Az üdvösség azt jelenti, hogy az ember a bűn miatt elveszett, szakított Istennel, magával, az embertársakkal és a világgal. Nem tud magától üdvözülni, szükséges Isten segítsége. Ezt nem lehet lekicsinyíteni arra, hogy keressük a megoldást az ember anyagi bajaira, gazdasági, politikai, egészségügyi, nevelési, stb. Problémák megoldására. ez nem is csak az egyesek és a társadalom megjavítása. Sokkal inkább azt jelenti, hogy az ember részesül az isteni életben. Az üdvösség nem önkényes dolog, és nem is az a lényege, hogy javítsunk az emberek helyzetén, hanem szükséges az ember teljességéhez, hogy a sötétségből a fényre jusson, a halálból az életre. Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Jézus az üdvösség egyetlen útja. Krisztus egyháza látható közössége azoknak, akik az üdvösségre lettek rendelve. Az egyház az üdvösség természetes helye. Ugyanakkor az egyház Isten eszköze, hogy üdvözítse az embereket. Az üdvösséget nem érjük el ezen a földön egyszer s mindenkorra. Az üdvösség dinamikus valóság, amely állandóan fejlődik, míg az ember el nem érte az örökké valóságot. Ez olyan folyamat, amelynek nincsen vége, sem el nem érhetjük a végső tökéletességig. Soha nem fogjuk az evangéliumot teljesen magunkévá tenni, el is veszíthetjük, de a veszteség után újra meg is szerezhetjük. A megváltás az egész embert magába foglalja, mert az ember egység nem lehet megosztani. Azért az evangélium hirdetése is magába foglalja az egész embert. A mindennapi kenyérért való küzdelemhez hozzá kell társulni az evangélium hirdetésének. A kenyér a mindennapi szükséglet szimbóluma. Az egyház így értette az evangélium hirdetést a történelem folyamán. Az evangélium hirdetésével együtt kell haladni a gondnak, hogy kielégítse a minden nap szükségletét. Ezeknek az elődöktől örökölt keresztény elveknek át kell hatni az emberi közösséget. Az evangéliumi értékeknek jelen kell lenniük a társadalom együttlétében, a politikában, a kultúrában, nevelésben, a család életében és a munkaügyben is. Ezeket nem lehet elválasztani az evangélium hirdetésétől, de nem szabad összetéveszteni Isten országát a földi haladással, sem ehhez lealacsonyítani. Éppen azért az emberi haladás fontos fejezete az üdvösség teológiájának. A valódi emberi haladás nem békjózhatja le magát csak arra, hogy az anyagi javak bőségesen meglegyenek, vagy hogy az értelmet tovább képezzék, hogy uralja a külső helyzetet, hanem legyen összhangban az ember földi jóléte a vallásos értékekkel. Ez a pap igen hirdetése. A harmadik dimenzió a pásztor. Az egyház és Krisztus elvárja, hogy a pap éljen egységben Jézussal, járja vele együtt a szentség útjait. Ezért legyen az imádság embere, aki ezen az úton állandóan társalog társával Krisztussal, hogy ezzel Krisztus megbízásából az emberek pásztora lehessen. Minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb szeme. Az új evangelizálásnak sok szeme van, de ha egy szem gyenge, a többi hiába készül a legjobb anyagból. Az új evangelizálás hordozói leginkább a világiak, és nem annyira a papság. Szemléltetésül említhetem, hogy úgy látszik, a harc már eldőlt, és Afrika Szaharától délre keresztény lesz, és nem Mohamedán. Minden okunk megvan, hogy csodálkozzunk, hiszen viszonylag legkevesebb papja Afrikának van. Vagy Koreában 50 évvel ezelőtt 155 ezer katolikus volt, papjainak száma kicsi, többségük külföldi. A katolikusok mégis felszaporodtak 5 millióra, évente átlag 150 ezer felnőtt kereszteléssel. A rejtém megoldása, hogy a világi hívek magukévá tették, hogy neki kell a hitet terjeszteni. Koreában nagy érdeme van a kurziónak. Itt Magyarországon is azért akarunk a kurziónak nagyobb szerepet adni. Említett területeken a papság is magukévá tette a gondolatot, hogy a világi híveknek főszerepet kell adni, hogy tanúságot tegyenek hitükről. Nem mondom, hogy hazánkban a papság ebben a leggyengébb láncszem, de mégis úgy vélem, hogy eddig a magyar egyház nem vette eléggé igénybe a világiak ige hirdető szerepét. Nem a papság hibája, hisz senki sem tanította őket erre. Nekem ebben talán több szerencsém volt, már a szemináriumban arra neveltek, hogy a világiakkal együtt kell dolgozni. És ez az együttműködés nem csak a jámbor társulatok vezetésében nyilvánul meg, hanem egy radikális új beállítottságba, hogy a keresztény elveket legjobban a világiak tudják megvalósítani a világban. Éppen ezért ebben az elmélkedésben a papok és a világi hívek együttműködéséről is szeretnék beszélni. Itt sem a magam bölcsességét akarom kiárusítani, hanem inkább a Presbyterorum Ordinis 9. fejezet, zsinati dokumentum, ezt a 9. fejezetét ismertetem. Ezen irat szerint az új szövetség papjai az egyházi rend szentsége által Isten népe között és annak javára nélkülözhetetlen feladatot töltenek be, mint pásztorok. Ők Isten népének tanítója, ugyanakkor ők itt csak Krisztus tanítványai, miként minden keresztény. A papság és a nép együtt Isten országának részesei mindazokkal, akik a keresztségben újjászülettek. A papok is testvérek a testvérek között. Mindannyian papok és világiak Krisztus ugyanazon testének tagjai. Ezt a testet minden keresztény köteles építeni. A papok töltsék be vezető tisztségüket, fogjanak össze a világi hívekkel, egész magatartásukkal kövessék a mester példáját, aki az emberek közé nem azért jött, hogy nekik szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak és odaadja életét válságul másokért. A papok ismerjék el a világi hívők tekintélyét és az egyházban nekik juttatott sajátos szerepet. Segítsék érvényre juttatni a világiak feladatát. Vegyék komolyan azt a jogos szabadságot, amely az emberi közösségben mindenkit megillet. Hallgassák meg szívesen a világiakat. Testvéri megértéssel vegyék figyelembe kívánságaikat, ismerjék el, hogy az emberi tevékenység különféle területei nekik tapasztalatuk van. Hallottuk előzőleg, hogy tevékenységünk mint pap, mint tanító és mint vezető nyilvánul meg. A vezetővel kapcsolatban két kísértéstől kell menekülnünk a modern korban. Az első, hogy nem szabad agyonklerikalizálni a híveket. Ez abból áll, hogy csak a plébánosnak lehet igaza. Néha a plébános szerzeteseket akar nevelni híveiből, vagy mindent maga akar megtenni. Az is a plébánia klerikalizálása, ha a plébános a hívek együttműködését itt-ott egy templomsöprésbe, oltárdíszítésbe, esetleg tetőrenoválásba látja. Nem csak alkalmi munkát kell adni a világiaknak, hanem teljes bizalmat. A pap csak akkor jó vezető, ha sokan mennek vele együtt. Ezt nem parancsolással, hanem befolyásolással lehet elérni. Neki nincsenek különleges jogai, hogy saját szempontjai szerint mindent megtehet. A plébános egyetlen joga, szolgálni a plébániának és az embereknek. A másik kísértés épp oly veszélyes, hogy sokan hierarchia nélküli egyházat akarnak, ahol a plébána csak egy közönséges állampolgárra akarják ledegradálni. Csak egy a sok között, más szóval klérusmentesítik a plébániát. Vannak plébániák, ahol az emberek mindenben klerikalizmust látnak. Emiatt a plébánosok elbizonytalankodnak, és egyesek még a papságot is otthagyják, vagy elveszik bizalmukat a máson nagyon is jól bevált egyházi mozgalmakban. Nos, öngyilkos kísérlet lenne, ha a hívek azt gondolnák, hogy nincs lelki vezetőre szükségük. Mi lenne a plébániából papok nélkül? Hogyan újulna meg Krisztus keresztáldozata papok nélkül? Hogyan táplálkoznának az éhes lelkek Krisztus testével nélkülük? Hogyan kapnák meg a bocsánatot a gyónás szentségében, ha nem volnának papok? Ha hiányoznának, hova menjenek a keresztények, hogy meghallgassák az Isten szavát, a bölcs tanácsokat és a kinyilatkoztatott igazság bölcsességét? Kik végeznék el azt a sok nevelési vagy szociális feladatot, ha nem volnának papok, szerzetesek, akik életüket Krisztusnak adták, hogy ezáltal az embereknek szolgálhassanak? Hogyan tudna lélegzetet venni az egyház teste, ha nem volnának imádkozó Istennek szentelt emberek? A papok azért élnek a világiak között, hogy valamennyiüket elvezessék a szeretet egységére. Ebből áll a pásztori tevékenységük. A testvéri szeretetben legyenek gyengédek egymáshoz, és a tiszteletadásban előzékenyek. A papok feladat, hogy az eltérő nézeteket közelebb hozzák egymáshoz, és így senki se érezze magát a hívő közösségén kívülállónak. Nem csak a templomba járok, nem csak az adófizetők az ő hívei. Komoly gondja legyen a plébánosnak azokra, akik nem járulnak a szentségekhez, vagy hitükben megfogyatkoztak. A jó pásztor nem mulasztja el, hogy ezeket is felkeresse. Más szóval, a plébánia sohasem elégetett meg azzal, ha terelgeti és táplálja az akolban lévő juhokat. Küldetése szól az elveszett juhokhoz is. Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy akol lesz, és egy pásztor. Ezek a más juhok a közömbösek, a más vallásúak, a hitetlenek, a plébánia területén lakó pogányok. A plébánia nem feledkezhet meg azokról a testvérekről, akik nincsenek velünk teljes egyházi közösségbe. És ne felejtse, hogy azok is rá vannak bízva, akik nem ismerik el Krisztust megváltójuknak. Krisztus mindezeket az embereket a plébánia gondjára bízta.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.